Szimbólumvilág. Beszélgetések szimbólumainkról.
Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A húsvéti ünnepkörről lesz szó. Beszélgető partnereim Imrényi Tibor lelkész és Barna Gábor egyetemi tanár. Az a három nap, amikor Jézus Krisztus a túlvilágon tartózkodik, számos mozzanatban a hozzá kapcsolódó események is a halálra emlékeztetnek, a félelemre, arra a helyzetre, hogy az ember megváltója nélkül van néhány órára, néhány napra, azonban bekövetkezik vasárnap a feltámadás, vasárnap hajnalban az üres sírt találják az odaérkezők. Ez a feltámadásnak a mindennél ékesebb bizonyítéka. Hogyan ünnepli ezt az egyház, milyen események vannak az ortodox egyházban ezzel kapcsolatban, a vasárnappal kapcsolatban?
Hát a legfontosabb a húsvét éjjeli feltámadási szertartás, amely körmenettel kezdődik, és ennek a körmenettek, valószínűleg ez köztudomású is, szimbolikus vallási jelentősége van. Az éjjeli szertartás előtt elbontjuk a Szent Sírt, és miután elbontjuk a Szent Sírt, a templom teljes sötétségbe borul, csak az oltárasztalon ég a szentségek előtt a mécses, majd átöltözik a papság és a szolgálattevők fehérbe, az oltár is fehérbe öltözik, és a pap meggyújtja a húsvéti lángról a saját gyertyáját, kiviszi a hívőknek, és felmutatja, és hívja őket. Gyertek, vegyetek világosságot, az alkony nélkül való világosságból. És akkor mindenki jön, tolong, hogy meggyújtja a gyertyáját a pap kezében égő gyertyáról, és majd összerendeződik a körmenet, és elindul. A jelentősége a körmenetnek lényegében az, hogy nyugatról halad kelet felé, tehát a nap járásával ellenkező irányban. Kimegy a északi vagy a nyugati templomajtól, délfelé megkerüli a templomot, majd keletnek fordul, és így tér vissza a templomba, az oltárba. Ennek az a jelentősége, hogy az asszonyok, a keretvívő asszonyok is a halott Krisztushoz mentek, a halott Krisztus testét akarták megkenni, és lám a feltámadottal az élettel találkoznak. A sötétségben indulnak el, és a világossággal, az igazi világossággal, a fentről való napkeltével találkoznak. Így a körmenet is sötétségbe indul, nyugatról indul, és így halad kelet felé, az igazi világosság felé, hogy Krisztust fogadja. Természetesen a körmenetnek van egy ősi és gyakorlati liturgikus jelentősége, hogy a baptisztériumból haladt a templom felé, az újonnan megkereszteltet seregét, az új szentek seregét vezette a körmenet a templomba, keletelt oltár felé, a világosság felé, a mennyek országába.
Nagyon hasonló egyébként a katolikus liturgia is ebben a mozzanatban, hiszen szombat este, általában késő este, számos alkalommal Rómában voltam jelen ezen az eseményen, a templom előtt tűzég, ez az örök tűz egyébként minden sötétben van, mert hiszen ez az esemény, aminek tanúi vagyunk, húsvétkor, ez egyfajta új teremtés, és hát a világban sötétség van, csak egy tűz ég, a kozmosz örök tüze, az isteni szeretet melege, ami aztán a pap és a hívők tulajdonába is kerül azzal, hogy gyertyákat gyújtanak, úgyhogy hát először egy központból kiindulva, és aztán minden jelenlevő számára biztosítva a világosságot. Ez egy folyamat, egyfajta világosságba lépés, egyfajta, valóban mondhatjuk, hogy új teremtés. Barna Gábor.
Itt is látszik a nagy hasonlóság a keleti és a nyugati rítus között, azért vannak különbségek is. Először is abban, hogy mostanában kezd újra esti szertartássá válni a feltámadás megünneplése a római katolikusok körében. Az elmúlt évszázadokban ez délutánra került vissza az időben, méghozzá talán azért, hogy kicsit kényelmesek voltunk emberek, és ez a húsvéti szertartás, ez bizony összetett és hosszú. És annak az eleje, még gyerekkoromból emlékszem, hogy bizony még hívek nélkül is meg nagyon sokszor a tűzszentelés és a vízszentelésnek a szertartása. Már megvolt 3 óra, 4 óra felé délután, kora délután, és csak azt követte majd a feltámadási szertartás, szentmise és a körmenet, ami a római katolikusoknál is megvan. A tűzszentelés és annak a szimbolikus értelme az ugyanaz, amit már itt hallottunk. A vízszentelés pedig azzal van összefüggés, hogy a kereszteltek számára a szentelt vizet, hát ekkor áldotta meg a pap. Ez egy fényszertartás, ahogy szokták nevezni a római katolikusoknál is, és nyilván, hogy a szimbolikus értelme jobban kidomborodjék, teszik vissza most már estére és a sötétségbe, hogy az a Krisztus világossága, amit a pap 3-szor is intonál, és a körmenet, ahogy bevonulnak a templomba, és elindul a körmenet különböző magasságú hangokon, hogy ez valóban érvényesüljön, mert a hívek itt is ugye meggyújtják a gyertyáikat, és akkor valóban nagyon szép a templom körül imbolygó sok kis fény, ami egy nagy fénybe is egyesül itt a feltámadási körmenet alkalmával. Ez talán az egyik legszebb és leglátogatottabb szertartás a napjainkban is még a római katolikusoknak. Ugyanakkor az, hogy az asszonyok a halott Krisztust kenettel akarták ellátni, megkenni, és hajnalban már mentek a sírhoz. A szombatot nem akarták megtörni, és ezért mentek vasárnap hajnalban. Ez nagyon sok szép népszokásban megnyilvánul. Ekkor van országszerte ismerten az úgynevezett Jézuskeresés, Krisztuskeresés, néhány helyen még Istenkeresésnek is nevezik. Ez azt jelenti, hogy szombatról vasárnapra virradó hajnalban, azaz már a feltámadási szertartás után a hívek többnyire a temetőkben lévő feszületeknél, kereszteknél gyülekeznek, és ott különböző énekeket, imádságokat mondanak, tehát jelképesen keresik csak Krisztus, de mégis a holtak helyére mennek a temetőbe, és ott egy feszületnél énekelnek, imádkoznak, és várják ugye a világosságot, és hát akkor befejezik ezt a paraliturgikus szertartásukat, és mennek el aztán a húsvét vasárnapi szentmisére. Ami a katolikusok számára, legalábbis a húsvét vasárnapi első szentmise, hagyományosan ez azért is fontos, mert ekkor vannak az ételszentelések. Hiszen a feltámadás szertartásával befejeződik az a 40 napos, vagy hát hosszabb, rövidebb bőjt, és most már lehet enni mindent, bőségesebben is lehet táplálkozni, de hogy nehogy a porkosság bűnébe essenek, ezeket az ételeket meg is szentelik. Egyrészt ez az oka, másrészt pedig magukat a szentelni való ételeket is úgy válogatják össze, hogy ez kifejezze húsvétnak a tartalmát is. Krisztust ő az értünk feláldozott húsvéti bárány, így is nevezzük. És éppen ezért szinte hagyományos minden területünkön, hogy a húsvét vasárnapi étel vagy főétel az valamiféle bárányból készül. Ez lehet bárány sült, Erdélyben nagyon szeretik a tárkonyos báránylevest, és mögötte ott van az a még a zsidó hagyományba visszanyúló ugye bárány áldozat, amit már a kivonuláskor is használtak, vagy fogyasztottak a zsidók, de Ábrahám Izsák áldozatára is utalhat, ott is ugye a kosénelő, és hát ez a húsvéti bárányunk nekünk most Krisztus, akiben csontot sem törtek, ugye ez is még egy ilyen szimbolikus és visszautaló, visszamutató tartalom. Hát ezeket az ételeket meg kell áldani, meg kell szenteltetni. Római katolikus körökben az utóbbi évtizedekben ez úgy elvanyult ez a szokás, néhány falu őrizte meg. Úgy látom, hogy görög katolikus testvéreink tartják. És nagyon szigorúan bodrok közé településeken láttam nagyon sok helyen, hogy külön kosár van erre a célra, amit csak is erre használnak. Külön úgynevezett pászkatakaró van, amit kizárólag ekkor az ételszenteléskor használnak, és csak egyetlen egyszer az életben. Úgyhogy találkoztam olyan lakásokkal, családokkal, hogy szekrény számra állt már a húsvéti pászkatakaró, és arra ezeket a húsvéti szimbólumokat hímezték rá, varták rá, és hát ott őrizték, hiszen azt egy ilyen szent eseményen használták. Nagyon érdekes, hogy itt már ott van persze a húsvéti sonka, ami ma egy ilyen jelképes húsvéti étellé vált. Ez inkább a bőségnek, a beköszöntő bőségnek a jelképe itt, de ott van, ott lehet a húsvéti tojás, ami megint egy Krisztus szimbólum, bár ma már ugye a locsolkodáskor használt piros tojásként emlegetjük, vagy tartjuk számon leginkább, de hát ez is Krisztus szimbólum is egyúttal. Ott vannak a különböző túrók, sárga túró, ahogy mondják itt éppen görög katolikusoknál, meg római katolikusoknál is Észak-Kelet Magyarországon. Édes túró azért sárga, mert ugye tojással, cukorral keverik össze, egy nagyon finom, ízletes étel. Sok helyen visznek ilyenkor még tormát is, és ennek is ott van a szenvedés történetben a magyarázata, amikor Jézus keresztre feszítve szól, hogy szomjú hozom, akkor ecettel átitatott, ugye izsókot nyújtanak neki, hogy ez arra emlékezteti a torma keserűsége, csípősége, és hát így kerül be a torba is, és hát mi persze tudjuk a gyakorlatból is, hogy az a sonkával bizony nagyon finom együtt fogyasztva, és sokfelé visznek bort is még, ami valószínűleg Krisztus értünk kiontott vérére emlékezteti a híveket. Szóval húsvét reggele ilyen gazdag, mind a vallásgyakorlásban, a népi vallásgyakorlásban, és mind az ebből is fakadó ilyen tárgyi szimbólumokban.
A görög-keleti, az ortodox egyházban is szintén fontos és szimbólumokkal teljes ez a hajnal.
Teljes a párhuzam. Egyrészt arra utalnék vissza, amit Gábor tanár úr mondott, a halottak köszöntése a feltámadás szertartás után. Ez is ősi hagyomány. Például a kievi híres barlangkolostorban rögtön a feltámadás, a szertartás után levonulnak a szervetesek és a nép a katakombákba, ahol sok szentnek a érintetlen teste fekszik, és köszöntik az egykor közöttük élt, és most az évszázadok óta ott nyugvó, elhunyt szenteket Krisztus feltámadása alkalmából. Az ételek is fontosak valóban. Hallottuk az ételeknek a megszentelését, ennek a fontosságát. Tulajdonképpen részben megismétlem azt, amit a tanár úr mondott, a kalács és a pászka az, amit mindenképpen megszenteltetnek a hívők, és a piros tojás. Ez a három megszentelt dolog az, amit elsőnek kell fogyasztani a húsvéti áldozás után. Le is intik az embert, amit más ételhez akarna nyúlni. Először piros tojás, kalács és a pászka. A kalács és a pászka ugye azért fontos, mint hallottuk is, mert az már tojással készül, a szép sárga szín, az édes túró, ugye pászkának nevezzük, és azt a kalásra rákenjük, és nagyon finom étel, ki kéne egyszer próbálni, hogy milyen finom, egy keleti szertartás, keleti húsvéti szertartás alkalmával. A piros tojás is fontos, a szlávoknál inkább a kalács és a pászka fogyasztásán van a hangsúly, A görögöknél viszont a piros tajás fogyasztása, húsvét éjjel, amikor a feltámadást meghirdeti a pap, először ünnepélyesen, akkor magam is láttam nem egyszer, hogy a kezükbe hozott piros tojást összeütik, és utána már igyekeznek ezt el is fogyasztani. A piros tojásnak az egyház hagyománya szerint úgy tudjuk az a jelentősége, hogy először Mária Magdolna használta a piros tojást, mint a feltámadás szimbólumát, méghozzá Tiberius császárnak mutatta föl, eljutott Rómába, és prédikálta, hirdette a feltámadott Krisztust, egészen Tiberius császár trónjáig is eljutott, aki 14 és 37 között uralkodott Krisztus után, felmutatta neki a tojást, és köszöntötte, hogy Krisztus feltámadt. A tojás szimbóluma nyilván azt jelenti, hogy kívülről úgy látszik, hogy élettelen, de a tojásból élet kell ki, tehát a sírból a feltámadott Krisztus kelt ki. A piros színnek is jelentősége volt Mária Magdolna kezében, ugyanis először is a királynak, császárnak piros tojást illett adni, vagy bíbor piros színű tojást illett adni, mint császárnak, de egyben utalt Krisztus királyra, az örök királyra, hogy egy szép régi latin ének mondja, amit hallottam nem egyszer, ugye, római templom, vagy Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus imperát, tehát mint örök király. Rá is vonatkozott természetesen a piros szín. A második jelentősége a piros színnek a tojáson az, hogy Krisztus vére, hogy hallottuk, amit kiontott értünk, és ezáltal váltott meg minket. A harmadik, talán még fontosabb szimbólum, kevésbé ismert, hogy a tűznek a színe, vagyis az istenségnek a színe a piros szín, hiszen az Ószövetségben is a csipkebokor tüzében jelenik meg Isten Mózes számára, illészekere a tüzes szekér, vagy pünköskor a pünkösdi tűz, a lángnyelvek, amelyek leszállnak az apostolokra, tehát a piros, a tűz színe, az istenség színe, és Krisztus feltámadásával pedig úgy hozható kapcsolatba, hogy éppen a feltámadásával bizonyította azt, hogy valóban ő a megváltó, valóban Istennek a fia.
Egyébként a piros szín még a Caritasnak is, ugye a három teológiai elénynek mindegyiknek megvan a maga színe, a reményi, a zöld, a hité, a fehér, és a szereteté, a Caritasé, a piros szín. Tehát nyilvánvalóan ezek a szimbólumok így mind egyszerre jelennek meg, és még azt szeretném mondani, hogy a középkori Ptolemaioszi világrendszer szerint a végsőig, a tizedik ég, Isten végtelen birodalmának a helye, az Empíreum, az a tűz ege, az örök tűz, a teremtett világ 9 része, majd is a legközepén a Föld, a középkori felfogás szerint a tűz, a meleg ege, a leges legvégső. És nyilván a tojás, mint újjászületés, de ugyanúgy háromosztatú, mint amilyen a keresztény gondolkodásban a Szent Háromság és minden egyes dolog, ami meg van jelölve a Szent Háromsággal, ugye így fogalmaznak, hogy Vestigia Trinitatis, ugye Isten a saját lényegével jelölte meg valamennyi teremtett dolgot, tehát hármas, ez talán még ez a mozzanat is, a héj, a fehér és a sárga, ez valahogy még mind kapcsolódik ahhoz, hogy a tojásnak ilyen kiemelt jelentősége van húsvét hajnalán.
Benne van a Szent András legendába is. Szent András megjelenik a majdnem kísértésbe vitt püspöknek, megfejti a három titokzatos kérdés. A harmadik kérdésben épp azt mondja, hogy hol van Krisztusnak a teste? A tűzékben van Krisztus teste, a feltámadt Krisztus teste, ahol a föld magasabb az egeknél.
Igen, hát a Empíreum, igen, parancsoljám.
Nagyon szép volt ez a görög doktor idézett tojás összeütésének mozzanata, amit az előbb hallottunk, és ez juttatta eszembe, hogy érdekes módon középkori magyarországi forrásokban is megtaláljuk az erre való utalást. Ez a húsvétot, húsvét hétfőre, ha jól emlékszem, utalva, hogy ez a dies concussionis ovorum, a tojások összeütésének a napja, ami most már a közelmúlt vagy napjaink népszokásaiban gyerekjátékként található meg, de biztos, hogy a gyökere itt van a liturgiában. ország több részén a gyerekek a húsvéti locsolkodáskor kapott tojásokat valóban összeütik, és amelyiké nem törik el, az megkapja a másiké mindegyiket, amit összegyűjtött. Ennek olyan változata is van, hogyha pénzt is kapnak, fénypénzt, azt bele próbálják ütni a tojások kemény, a főtt tojások kemény héjába, vagy sikerül, vagy nem. Tehát ezek a fajta tojásjátékok, a tojások összeütésének, gurításának a játékai, ezek valószínű, hogy ebből a liturgikus elemből fakadnak.
Egyébként a keresztény művészetben a Madonna képeken is ábrázolják a tojást, ami a szűz születésre vonatkozik, illetve a fiziológus ábrázol egy, vagy idéz egy strusz tojást, amelyet a napsugarai keltenek életre, és ez a Szentlélek által szűzi megtermékenyítéssel kerül összefüggésbe. Tehát ilyen szempontból a tojásnak, mint a önmagából való kiteljesedésnek ez a dualizmus nélkülisége is, ami ugye a természetes emberi kapcsolatokban férfi és nő, a tojás önmagában egyszerre férfi és nő, tehát mindez a tojás szimbólumának olyan nagy jelentőséget tulajdonít, nem csak egyébként a zsidó-keresztény hagyományban, hanem más mitológiákban is, a Kalevalában, a buddhizmusban, a görög mitológiában és nagyon sok helyütt másutt is.
A húsvéti ételekkel kapcsolatban sok helyen, talán hangsúlyosabban görög katolikusainknál, de római katolikusoknál is él egy olyan szokás, hogy a húsvéti szentelt ételek morzsájára vigyázni kell. Nem szabad őket kidobni csak úgy a szemétbe, esetleg még a jószág ételébe belekeverik, de tudatosan, és annak ugye jelképes értelme van, de érdekes módon Hajdú Dorogon hallottam azt, és állították az elmondói, hogy ez így van, ők ezt csinálják, hogy a szentelt morzsát összegyűjtik, ez ugye a kalácsnak a morzsája, az apró kis tojás héjdarabok, és ezt kiszórják a kertbe. És ebből egy nagyon szép fehér virág nő, amit nem emlékszem már, hogy minek nevezték, de mutatták is nekem, hogy az a virágot. Tehát mutatja azt, hogy, és ez ismétlődik ez a szokás, ez a karácsonyi ételeknek a morzsájával is, azt is különböző, vagy ilyen gonosztávol tartó célra, tehát mondjuk így, hogy varázslási céllal használják fel, vagy itt pedig hát ilyen jelképes céllal elvetik a kertjükbe.
Ugye a húsvét ünnepkör másik fontos motívumát, különösen a gyermekeknél a nyúl. A magyar folklórban nyilván ennek is nagy jelentősége van. A nyuszika, aki hozza a piros tojást.
Most már igen, van jelentősége, de ez viszonylag új. Szinte csak egy-két évszázadban mérhető ennek a múltja. Magyarországra ez a német telepesekkel és talán a városokba költözött német lakossággal került el. Főleg a német kultúrában erős ez az Osterháze gondolat. És hát nálunk megvan az a furcsa dolog is, hogy ez a nyuszi tolja, ugye a piros tojást, tehát ilyen furcsa, ilyen képzavarok is vannak. De valóban a kereskedelem révén, és itt az édességiparra, a virágüzletekre és sok mindenre gondolhatunk. Ezek révén azért viszonylag gyorsan elterjedtek ezek a szokások, hiszen húsvét általában egy olyan időszakban van, amikor már kibomlik a tavasz nálunk. Tehát ahogy Krisztus feltámad és megújítja a világot, megvált bennünket, úgy a természet is feltámad és megújul, és új életre kel. És hát a nyúl az természetesen az minden kultúrában, így a magyarban is azért a termékenységnek egyik fontos jelképe, és hát így adva volt az a talaj a magyar paraszti kultúrában és népi kultúrában is, hogy befogadja ezt a tőlünk talán egy kicsit idegen szimbólumot. De hát a tojás az a, volt a hangsúlyosabb is, egy termékenység szimbólum. Még gyerekkoromban, és még az unokáinkkal most is csináljuk, a szülei csinálják, hogy ugye húsvéti kis fészket rejtenek el valahol a kertben, vagy az erkélyen, és meg kell keresni. Tehát ez egy ilyen játékos szokássá is válik. És hát ugye ez a megújulás, ez egy másik szimbólumot is behoz, ez pedig a locsolkodásban megnyilvánuló ugye megöntözés, ami hagyományosan egyszerűen vízzel történt, most, hogy egy kicsit úriasodtunk a 19-20. Században, ez most már kölni vízzel történik, és szintén gyerekeknek, fiatal felnőtteknek a szokása lett.
In resurrectione tu a Christe, celia terra redemptor.
Az is, hogy tovább kell lépni, tehát terjednie kell a hitnek. Krisztus tanítványaiból ugye apostolok lesznek, akik ott hagyják azt a várost, azt a környezetet, amelyben a megváltás műve végbe ment, és kezdik hirdetni a jó hírt, az evangéliumot, mármint, hogy Krisztus feltámadt. Tehát elképzelhető, bár nincsenek erre vonatkozóan adataim, hogy mondjuk az a termékenység, amely a valóságosan és minden mitológiában a nyulakhoz kapcsolódik, talán a hívők számának a sokasodását is jelenteti, vagy erre is utalhat. Mindenesetre húsvét hétfő, ami ugye a magyar hagyomány szerint a locsolkodás ideje, olaszul Pasquettának hívják, kis húsvétnek hívják, legfontosabb mozzanata az, hogy el kell menni otthonról, ahogy a apostolok is, tanítványok, apostolok is elmentek Jeruzsálemből, és hirdetni kell az evangéliumot. Úgyhogy aki jár Olaszországban húsvét hétfőn, akkor az tapasztalja, hogyha az autósztrádáról vissza akar jönni a városba, akkor bizony az autósztráda kapujai tele vannak nagyon hosszú sorral, óriási forgalomban, mert mindenki elmegy húsvét hétfőn a megszokott környezetéből, és elmondja a szomszédainak, elmondja a barátainak, a távolabbi rokonainak, az örömhírt, tehát tulajdonképpen a Pasquettával, a kis húsvéttal hirdetjük az evangéliumot, elmegyünk otthonról. Nem tudom, a magyar locsolkodás kapcsolható-e, hiszen a szituáció mondjuk ugyanez, a férfiak elmennek locsolkodni, és meglátogatják az ismerős hölgyeket, rokonokat, és valamilyen módon kifejezik, ugyan nem abban a formában az evangéliumot, ahogyan ezt az apostolok tették, a gesztus mégis valami hasonló. Keleten mi ezzel kapcsolatban a ismeretünk?
Dél-Európában, Közel-Keleten valóban ez élő hagyomány, hogy a húsvétot nem feltétlenül kell otthon ünnepelni, nem egy otthoni ünnep, hanem el lehet utazni, el lehet zarándokolni. Más városban, ahol van természetesen templom, egy ortodox templom, ott kell ünnepelni. A húsvét húsvéti köszöntés, a keleti köszöntés, Krisztus feltámad, valóban feltámad, Krisztus anesti, Krisztus anesti, vagy más nyelveken is idézhetnénk, ez egy ősi prédikáció lényegében, az apostolok prédikációnak a megismétlése, benne van mindmáig a liturgiánkban, sőt egészen mennybe menetelik is elkíséri a liturgiát, ugyanis arra utal, amikor az emmauszi tanítványok megjelenik a fogadóból feltámadott Jézus, a szemükről valami hájog lehull, és fölismerik a feltámadott Jézust, a kenyértörést, tehát eltűnik a szemük elől, és akkor lelkendezve rohannak vissza Jeruzsálembe, és közben azt mondják, hogy ugye, hogy lángolt a szívünk, amikor az úton hirdette nekünk az evangéliumot. Visszajönnek Jeruzsálembe, nem tudnak szóhoz jutni, el akarják újságolni a hihetetlen örömhírt, hogy a feltámadottal találkoztak, bár teljes letargiába és gyászba bandukoltak Emmaus felé, ugye a ketten az úton. Nem tudnak szóhoz jutni, mert az apostolok azzal fogadják őket, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, hogy hogyan jelent meg az úton, és hogyan ismerték fel a kenyértörésnél. És amint ezekről beszélgetnek, egyszer csak maga a feltámadó Krisztus jelenik meg közöttük. Tehát valóban feltámadt az Úr, mondják az apostolok a kintermószínak, és ezért a húsvéti köszöntés mindmáig keleten úgy hangzik, hogy Krisztus feltámadt, ezt általában a pap vagy a papság mondja, és akkor a nép pedig zúg rá, hogy valóban feltámadt. Ez még az átkosba, még én a Brezsnyev érába jártam a teológiára, Péterváron, még ott se tudták elhallgatni a népet, és képzeljétek el, amikor egy pétervári templomban mondjuk több ezer vagy tízezer hívő a püspöknek a kiáltása, Krisztus feltámadt, rázúgja, hogy valóban feltámad. Krisztus vaszkrésze, Boisztyun vaszkrésze, az egész templom, az egész környék megemegett ebbe. Tehát ennek tanúságtétel jele is van, és valóban ez a feltámadás prédikálása. Egy másik liturgikus mozzanat a prédikálásnak az, hogy elő van írva, hogy a papnak annyi nyelven kell olvasni az evangéliumot, a lehetőleg annyi nyelven olvassa, amelyik ahány nyelven tud. Ezzel pedig azt hirdeti az evangélium hirdetője, ami Jézus parancsa volt, Máté evangélium szerint, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek, és én veletek vagyok minden napon.
Egyébként ez a pápai gyakorlat is, hát különösen elnézést a tiszteletlen szóért bravúros volt az, ahogy II. János Pál pápa annyi nyelven, többek között magyarul is köszöntötte a hívőket, tehát valóban annyi nyelven kell szólni, ahányan a hívők között vannak, és amennyi nyelvet természetesen a pap tud. Itt még húsvét vasárnap, húsvét hétfőn, ugye a válasz a feltámadt Krisztus a napon, halleluja, halleluja. Egyébként két olyan szó van, amely a latin misében is általában megmaradt eredeti nyelven, az egyik a héber halleluja, a másik pedig a Kyrie eleison, a görög könyörgés. Tehát egyébként csak annyit szeretnék meg ez, mint irodalomtörténész hozzátenni, hogy a halleluja hosszan elnyújtott, szótagjainak hosszan elnyújtott éneklése volt az a lehetőség, hogy a hosszan elnyújtott hanghoz szótagokat rendeljenek, sőt hajlítsák a hangokat, és így a keresztény költészetnek egyik egyébként görög, tudtommal görög mintára, a középkori keresztény költészetnek egy nagyon fontos eleme lett az így módon létrejövő vers, amely tehát a halleluja vagy a Kyrie eleison nyújtott és hullámzó dallamából, és ezek alá szótagokat rendelve létrejövő szöveg volt. Barna Gábor professzor.
Még itt, ha már költészetről esik szó, ugye ma közkeletű a locsolkodásnál, hogy köszöntő verseket mondanak a gyerekek. Hát ezek nagyon egyszerű kis versikék, viszont érdekes módon, különösen református közösségekben, valószínűleg a kollégiumi diákköltészetből származóan, fennmaradtak olyan hosszabb, mondjuk így, hogy epikus köszöntők, Székelyföldön három székben találkoztam ilyenekkel, a Sárospataki Református Kollégium vonzáskörzetében, Ungban, Zemplénben, Berekben, amely versek elmondják a húsvéti ünnep eredetét is, tehát visszanyúlnak nagy péntekre, elmondják Krisztus szenvedés történetét, elmondják a feltámadását, és mondják, hogy ezért örülünk ma, és ebben az örömünkben jöttünk el, és locsoljuk meg ugye a háza család lányait, nő tagjait, hogy ők is ugyanúgy örüljönek velünk Krisztus feltámadása miatt. Ezt máshol nem találtam meg. Úgyhogy nagyon a szóhasználatból is következően valószínű ez a kollégiumi költészethez tartozik, de nagyon tanulságos, hogy ilyenekkel is lehetne ma köszönteni a locsolkodóknak a család hőtagjait, és nem pedig ezekkel a kis bugyuta versikékkel.
Köszönöm szépen a mai beszélgetést Barna Gábor professzor úrnak és Imrényi Tibor lelkésznek. Elköszönöm a Pál József viszont hallásra.